Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor részt vesz az uniós vezetők nem hivatalos brüsszeli ülésén is hétfőn, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az EU állam és kormányfői a brüsszeli Egmont palotában gyűlnek össze, ahol az európai védelemről fognak megbeszéléseket folytatni. A munkábédre Mark Rutte, a NATO főtitkára is meghívást kapott. Donald Trump újra választott amerikai elnök sikere azt jelentette, hogy vége a háború korszakának és a béke ideje jön, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a megváltozó körülmények hatással lesznek a vállalkozókra is többek között. Amikor ő arról beszélt, hogy repülőrajt lesz, akkor tudta, hogyan áll a magyar gazdaság helyzete. A kormányfő közölte, elérjük az 1 millió forintos átlagfizetést, bíztatója például, hogy már van 4000 olyan pedagógus, aki ezen összeg felett keres. Emlékeztetett, hogy amikor 1 millió új munkahelyet ígért 2010-ben, sokan cinikusak voltak, de sikerült elérni a célt. Szintén nagy eredménynek nevezte, hogy a magyar állampapírok után sikerült kifizetni a kamatot. Azt mondta, reális cél a középosztály megerősítése. Bízik benne, hogy az új növekedési korszakot majd mindenki érezni fogja. A bérek gyorsabban nőnek, mint az idősek ellátása, de a 13. havi nyugdíjjal valamennyire sikerült tartani a növekedésüket, jelentette ki a miniszterelnök, szavai szerint ezt Brüsszelből eltöröltetnék, de a jövőben is meg fogják védeni. Orbán Viktor arról is beszélt, Magyarország garanciákat kapott az Európai Bizottságtól arról, hogy az ukránok újra átengedik a területükön az orosz gázt, de ha ezt a megállapodást a bizottság nem tartja be, akkor a fél év múlva esedékes uniós döntés alkalmával a szankcióknak vége lesz. A külgazdasági és külügyminiszter a Magyarország és Spanyolország közötti kapcsolatok további fejlesztéséről tárgyalt spanyol kollégájával Madridban, kiemelve, hogy a gazdasági együttműködés csúcsokat döntött az elmúlt években. Szijjártó Péter szerint, ha van két kormány Európában, amely a politikai és az ideológiai kérdésekről totálisan eltérően gondolkodik, akkor az a magyar és a spanyol, a felek azonban ennek ellenére meg tudják őrizni kapcsolataikat a kölcsönös tisztelet talaján. Az európai gazdaság versenyképességének javítása fontos és közös érdekünk, hangsúlyozta. Erőteljes jobboldali patrióta gazdaságpolitikai fordulatra van szükség az Európai Unióban, kizárólag ez állíthatná meg a kontinens versenyképességének zuhanását, amit az elmúlt évek elhibázott baloldali politikája okozott, közölte a társvezető később Lisszabonban. Ott a portugál patrióta Csega párt vezetőivel folytatott egyeztetés Szijjártó Péter. Idén 754 milliárd forint adó és járulékkedvezmény marad a családoknál, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert elmondta, a családi SZIA kedvezmény két lépésben duplájára emelkedik, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességére idén 215 milliárd forintot fordítanak, a 30 év alatti anyákéra pedig 20 milliárdot, a négy gyermekes anyukák 52 milliárd forintból kapnak teljes SZIA mentességet. Megmaradt továbbra is az első házasok adókedvezménye, ami évente 60 ezer forint megtakarítás. Ezen felül vannak a lakhatást és otthonteremtés segítő támogatások, áfa visszatérítések, illetékkedvezmények és új lakóingatlanoknál kedvezményes 5%-os áfa. Országosan 44 iskola bombafenyegetés kapott délelőtt, az érintett intézményeket kiürítették, sehol sem találtak robbanóanyagot. Több iskola is jelentette, hogy tömeges akcióról van szó, a múlt hét után ismét. Az Eduline információi szerint bombariadó volt egri és miskolci iskolákban is többek között. Heves és Pest vármegyében is megjelent a madárinfluenza, emiatt több ezres lúdállományokat kell felszámolni, közölt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal az MT-vel. A vizsgálatok szerint két településen, Hevesen és Gödöllőn jelent meg a vírus. A járványügyi nyomozást megkezdték, a fertőzött állományok körül kijelölték a védő és a megfigyelési körzetet. Január 20-a és 26-a között 69.900-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel a figyelőszolgálatban részvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Akut légúti fertőzés tüneteivel 295.500 ember ment orvoshoz. A legtöbb beteg Heves vármegyében volt, egy hét alatt háromszorosára nőtt az esetszám. Donald Trump amerikai elnök bevezeti az első vámintézkedést, ami külföldi kormányokat és vállalkozásokat késztet sietős intézkedésekre a lehetséges vámok elkerülése és a megtorlása való felkészülés érdekében, írta a Portfólió gazdasági portál. Meglepő módon a vámok célpontjai az USA két legnagyobb exportpiaca, Kanada és Mexikó. Az ígéret szerint 25%-os vám sújthatja a két országból származó mintegy 900 milliárd dollárnyi árut február 1-től. Egyelőre nem világos, hogy a vámok pontosan mire terjednek ki. Elképzelhető, hogy az intézkedés rövid életű lesz, attól függően, hogyan reagál a két ország. Végül az időjárásról. Általában sokat csüt majd a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán +7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pinteki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa. A házassági semmiségi ügyek gyors és ingyenes lebonyolítására van szükség. A pápa Anastasios érsekre, az egyházak és vallások közötti béke emberére emlékezik. Ferenc pápa gyásza a washingtoni repülőgép szerencsétlenség miatt. Interjú Purobszki Dávid egyetemista diákkal, a tokai plébánia kántorával, a reménység családi zarándok útjáról, aki édesanyjával és két húgával érkezett Rómába.
Ferenc pápa. A házassági semmiségi ügyek gyors és ingyenes lebonyolítására van szükség. A Szentatya audiencián fogadta a Rota Romana, az apostoli szentszék rendes fellebbviteli bíróságának tagjait a bírósági évad megnyitása alkalmából. A pápa által 10 éve bevezetett reform lényege, hogy egyszerűsítse és meggyorsítsa az eljárásokat, valamint hogy jobban szervezett és hozzáértő legyen az egyházmegyei struktúra. A házasság érvényességének megállapítása fontos lehetőség, az emberek számára gördülékenyé kell tenni a folyamatot. A lelkek üdvösségét szolgálja a Rota Romana bíróság munkája, amely mérlegeli, hogy érvényes házasságról van-e szó, melynek célja az, hogy segítsék megtisztítani és helyreállítani az emberi kapcsolatokat. Ferenc pápa a Kelemen teremben találkozott pénteken délelőtt a Vatikáni Fellebbviteli Bíróság tagjaival, a bírósági évad megkezdése alkalmából. A római kúriának ez a szervezete nagy felelősséget hordoz. Gyorsabb és egyszerűbb eljárásokra van szükség, hogy a késedelmes ítélethozatal miatt az állapotuk tisztázására váró hívek szívét ne nyomassza sokáig a kétség sötét árnya, mondta beszédében a pápa. Ezen felül a Szentatya azt kéri, hogy az eljárások legyenek ingyenesek. Sajnálattal állapította meg, hogy a házassági semmiségi perekre vonatkozó reform óta eltelt 10 év, és még mindig vannak hívők, akik nem tudnak a rövidített eljárás létezéséről, mely megfelelő feltételek mellett a megyés püspök előtt lefolytatható.
Ci interpellano il dolore e la speranza de tanti fedeli che cercano chiarezza riguardo la verità della loro condizione personale.
Sok hívő fájdalommal és reménységgel várja, hogy tisztázzák a személyes állapotukra vonatkozó igazságot, és hogy ennek következményeként teljes értékű szentségi életet élhetnek-e. Sokak számára, akik boldogtalan házasságban éltek, fontos lehetőség a házasság érvényességének vagy érvénytelenségének kimondása, ezért segíteni kell nekik, hogy minél gördülékenyebben járják végig ezt az utat. 10 évvel ezelőtt 2 motu proprio formájában rendelkezett Ferenc pápa a házassági semmiségi perek reformjáról. Ez a Mitex Iudex Dominus Jézus és a Mitis et Misericors Jézus motu proprio volt.
Era stata manifestata dai padri sinodali riuniti nell'assemblea straordinaria del 2014, formulando la richiesta di rendere i processi più accessibili e agili.
A pénteki audiencián a Szentatya emlékeztetett a reform szellemére, és arra, hogy a semmiségi eljárásokkal kapcsolatos normák módosítását a 2014-es püspöki szinódus kérte, azért, hogy a perek hozzáférhetőbbek és gördülékenyebbek legyenek. Az újítások a struktúrákat is érintették, azzal a céllal, hogy az igazságszolgáltatás a lehető legjobban megfeleljen azoknak, akik az egyházhoz fordulnak házassági helyzetük tisztázásáért. A pápa aláhúzta, hogy a reform középpontjába a megyés püspököt kívánta állítani, akinek az egyház megyében kell igazságot szolgáltatnia, egyrészt a bíróságok közelségét garantálva és azok működését felügyelve, másrészt bíróként, akinek döntéshozói hatalma van, amikor fennáll a házasság semmisége, tehát lehetséges az úgynevezett processus brevior, a rövidített eljárás. A Szentatya szorgalmazta, hogy a bíróságok tevékenységét illesszék be az egyházmegyei pasztorációba. A püspökök biztosítsák azt, hogy a hívek tudjanak az eljárás létezéséről, mely megoldhatja szorult helyzetüket. Szomorú olykor azt látni, hogy vannak hívek, akik nem tudnak erről a lehetőségről. Emellett pedig fontos garantálni az eljárások ingyenességét, hogy az egyház tanúsítsa Krisztus ingyenes szeretetét, aki valamennyiünket üdvözített. A püspöknek biztosítania kell az egyház megyében egy jól képzett papokból és világiakból álló bíróság felállítását, megbizonyosodni arról, hogy igazságosan és szorgalmasan végzik a munkájukat. Alapvetően fontos a tudományos, emberi és lelki képzésük, ez mindig a hívek javára válik, akiknek joguk van ahhoz, hogy figyelmesen foglalkozzanak ügyükkel, még akkor is, ha negatív visszajelzést kapnak. Ferenc pápa kiemelte, hogy a reform eltörölte a kettős egybehangzó ítélet szükségességét, valamint arra bátorított, hogy minél gyorsabban döntsenek a semmis házassági ügyekről, mindig a hívek javát és lelki megnyugvásukat tartva szem előtt. Ugyanakkor óvatosan és igazságosan kell alkalmazni a szabályokat, nem feledkezve el a szeretetről sem. Végezetül a pápa megjegyzi, hogy a család annak a szeretett közösségnek az élő tükröződése, ami maga a Szent Háromságos Isten. Ezért az eljárás valamennyi szereplője tisztelettel közelíti meg a házastársi és családi valóságot.
Inoltre i coniugi uniti in matrimonio hanno ricevuto il dono dell'insolubilità.
A házasság szentségében egyesült férj és feleség megkapták a felbonthatatlanság ajándékát, ami nem egy olyan cél, amit saját erejükből kell elérniük, még kevésbé jelenti szabadságuk korlátozását, hanem Isten ígérete ez, akinek hűsége lehetővé teszi az emberi hűséget.
A pápa Anasztasziosz tiranai érsekre, az egyházak és vallások közötti békeemberére emlékezik. Ferenc pápa az albán ortodox egyházhoz intézett üzenetében sajnálatát fejezi ki Tirana Düres és egész Albánia érsekének január 25-i halála miatt. Felidézi az első apostoli útja során történt találkozásukat és a kettőjük közötti testvéri ölelést. Anasztasziosz érsek segített népének újra felfedezni a hit gazdagságát és szépségét az ateizmus és az állam által végrehajtott üldöztetésévei után. Ferenc pápa kedves emlékeket őriz Anasztasziosról és egész Albánia ortodox érsekéről, aki január 25-én 95 éves korában Athénban hunyt el. A pápa Ioan korkai metropolitához, az albán ortodox egyház helynökéhez, valamint a Szent Szinódus tagjaihoz, illetve minden paphoz, szerzeteshez, apácához és világi hívőhöz intézett részvét táviratában felidézi ezeket. A pápa első Olaszországon kívüli apostoli útjáról mély emlékek élnek benne. A testvéri ölelésről, amelyet féltékenyen őriz, és az ortodox pátriárkával ebből az alkalomból váltott szavakról, akiért imádkozik, hogy Isten megadja neki munkájának jutalmát. Az üzenetben, amelyet a keresztények egységét előmozdító dikasztérium titkára, Flávio Páce Prelátus olvasott fel a január 30-án Tiranában, a Krisztus feltámadása nevet viselő székesegyházban tartott temetési szertartás alkalmával, a pápa megerősíti, hogy a metropolita megtestesítette az albán ortodox közösség hitét, és buzgó lelkipásztori szolgálata segített az embereknek újra felfedezni a hit gazdagságát és szépségét az ateizmus és az állam által végrehajtott üldöztetésévei után. Hosszú papi és püspöki élete és szolgálata során mindig mélységes elkötelezettséget tanúsított az evangélium iránt, írja a pápa. Különféle földrajzi és kulturális helyzetekben szolgálta és hirdette az urat Görögországban, Afrikában és Albániában. Az albán ortodox egyház élén Anasztasziosz pátriárka mélyen be akart hatolni a rábízott hívek szívébe, kiváltképpen hagyományaikba és identitásukba, anélkül, hogy elveszítené a szeretett közösséget a többi ortodox egyházzal. És ne feledkezzünk meg elkötelezettségéről a párbeszéd iránt és a más egyházakkal és vallásokkal való békés együttélés előmozdításáról, zárja üzenetét a pápa, aki Isten irgalmát kéri, hogy a metropolita immár örökké dicsérhesse a Szent Háromságot minden hitvallóval és pásztorral együtt, akik mindenütt és mindenkor hirdették az üdvösség igéjét a népeknek. Ferenc pápa gyásza a washingtoni repülőgép szerencsétlenség miatt. A pápa levelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, hogy kifejezze lelki közelségét azokhoz, akiket érintett a Ronald Reagan repülőtér közelében egy kereskedelmi repülőgép és egy katonai helikopter ütközése, amely több tucat halálos áldozatot követelt. Ferenc pápa az amerikai Egyesült Államok elnökéhez intézett táviratában kifejezte lelki közelségét a január 29-én este Washingtonban a Potomac folyón a Ronald Reagan repülőtér közelében történt tragédia érintettjeihez. Egy katonai helikopter három katonával a fedélzetén és egy regionális repülőgép, amely 60 utast és 4 fős személyzetet szállított, egyelőre tisztázatlan okok miatt összeütközött, és mindkettő lezuhant. A holttestek keresésével foglalkozó mentők kizárják, hogy vannak túlélők, és arról számoltak be, hogy a munkakörülmények különösen összetettek, és valószínűleg több napot vesz igénybe. Az elhunytak lelkét a mindenható Isten szerető irgalmára bízva, legmélyebb részvétemet fejezem ki a családoknak, akik gyászolják egy szeretett személy elvesztését, írja a pápa, aki imáiról biztosítja a keresésben résztvevőket is. Az egész amerikai nemzetre a vigasz és az erő isteni áldását kéri. Interjú Purobszki Dávid egyetemista diákkal, a tokai plébánia kántorával, a reménység családi zarándok útjáról, aki édesanyjával és két húgával érkezett Rómába.
Stúdió vendége Burukszky Dávid, egyetemista diák, és a Tokaji Plébánia kántora, aki édesanyjával és két húgával érkezett Rómába. Szent év van, és ez egy jubileumi és ráadásul családi zarándoklat, Dávid?
Igen, egyértelműen. Amikor már tudtam, hogy a pápa meghirdeti a szent évet, akkor terveztük, hogy valahova el fogunk zarándokolni. Az nem volt konkrét, hogy Rómába jövünk, de miután most úgy alakult, hogy később kezdődik a fél év, és mindenki végzett a vizsgáival, úgy meg tudtuk oldani, és jött egy egész jó ajánlat repjegy tekintetében, úgy döntöttünk, hogy akkor most eljövünk Rómába, és belevágunk. Kicsit úgy hirtelen jött, mert többet szoktunk készülni, de belevágtunk, és itt vagyunk.
Milyen programmal jöttetek? Mit szeretnétek megnézni, meglátogatni?
Én már 2018-ban voltam Rómában, akkor a nagy bazilikákat bejártuk. Azt most is meg fogjuk nézni, mert szeretném megmutatni a családnak.
Meg a szentkapukon átlépni.
Igen, illetve azon is átlépni. Meg főleg én a Sixtus kápolnát akkor nem láthattam, és az most nekem nagy célom, úgyhogy oda el is szeretnénk jutni, meg is van a jegyünk, úgyhogy reméljük az megvalósul.
Otthon kántorként szolgálsz a Tokaji Plébánián. Mit jelent számodra ez a kántori szolgálat?
Nekem nagyon sokat jelent. Olyan furcsa választó vonal volt az az életemben, amikor Feri atya megkérdezte az otthoni plébánosunk, hogy vállalnám-e, mert ugye én eredetileg görögkatolikus vagyok, többet is jártunk oda, de valahogy a római rítus az mindig is jobban vonzott, és amikor erre megkért, akkor azt nagyon nagy örömmel vállaltam, és kicsit olyan volt nekem, mintha mindig is erre készültem volna, vagy erre vágytam volna valahogy én a liturgia része legyek, és ebben nagy elánnal is vágtam bele akkor, nem csak a kántori részébe, hanem én akkor a liturgiába is teljesen beleástam magamat, és az nekem egy nagyon nagy hit megújulás volt, ha mondhatom így, tehát akkor teljesen megváltozott a hitem, sokkal komolyabban kezdtem benni, nagyon sok mindent megértettem a liturgiában, amit addig annyira nem, és emiatt is nagyon sokszor, nagyon lelkesen készülök a szentmisékre, úgyhogy így csinálom már ezt 8. éve.
Beleástad magad, azaz tanulni kezdted a liturgiát?
Hát így szervezett keretek között nem, azt idén kezdtem el valamennyire az Egri Hittudományi Főiskolán, akkor azt úgy csináltam, hogy a misekönyvet a kezembe vettem, és szépen végigvettem minden részét.
És a zenei tanulmányaid azok honnan erednek?
Tokajban, hála Istennek, még a mai napig is működik zeneiskola, alapfokú zenei oktatás zajlik ott, és én ott tanultam szintetizátort, meg valamennyi zongorát, és akkor így valamennyire autodidakta módon, meg egy kis segítséggel meg tudtam orgonázni. Pedálozni annyira nem tudok, de sokat gyakorlok, hogy azért a lehető legjobb színvonalat nyújtsam.
Kántornak készülsz, ugyanakkor az Egri Főiskolán lelkipásztori munkatárs szakon tanulsz. Mi a célod ezzel a lelkipásztori munkatárs küldetéssel?
Amikor jelentkeztem, elsősorban teológiát szerettem volna tanulni, hogy a hitemet is egy kicsit mélyítsem, illetve mindig is szerettem volna teológiát tanulni, úgyhogy ezért vágtam bele, illetve én a kántorság mellett már akkor, mikor elkezdtem is, nagyon sok közösségi munkát végzek az egyházközségben, az egyházközség felkérésére is, és ezt nagyon örömmel csinálom, ugye pedagógusra készülök, úgyhogy az a része is közel áll hozzám, hogy a fiatalokkal foglalkozzak, úgyhogy, de hát nem csak fiataloknak szervezek programot, szeretnék időseknek is, úgyhogy ezért is tanulom, hogy esetleg ebben is tud segíteni.
A pedagógusnak készülés mit jelent? Valamilyen sajátos szakterületet, vagy a hiten belül?
Nem, tanárnak tanulok, biológia és történelem szakon vagyok a Debreceni Egyetemen.
És akkor ezzel párhuzamosan folyik a te...
Igen, levelezőn, meg most végzem a teológiát, igen.
Nem sok a kettő együtt?
Hát ez a fél év, ez nagyon sok volt, úgyhogy a zarándoklat ezt a célt is szolgálja most, hogy ilyen sok vizsgám még sose volt egyszerre. Nem a nehézségével volt elsősorban a gond, hanem hogy sok volt. Úgyhogy egy kis pihenés is benne van most ebben, feltöltekezni, kiszakadni az otthoni körforgásból, most ez mind szerepet játszik az utazásban.
2025 szent év, a reménység szent éve. Mit jelent ez számodra? Egy magyar fiatalembere vagy, Tokajból Rómába érkezel, a szent év fővárosába. Konkrét módon mit jelent ez neked?
Én, hogy az ifjúsággal foglalkozok, sokszor elkeseredek, hogy őszinte legyek. Néha úgy érzem, hogy nem tudom, hogy mi lesz az, ami most a picit hanyatló, a világnak ezt a szerintem rossz irányba mutató tendenciáját megdönti. Úgyhogy egyértelmű reményem Krisztus. Tehát én nagyon bízok benne, hogy az ő segítségével fog ez megjönni. Nagyon bízok benne, hogy az egyház lesz a változatlan erő ebben a most nagyon változó világban, és most már mindenfelé változó világban. egy talán sokak által ismert bibliai kép van mindig előttem, a vízenjárás képe. Választhatjuk azt is, hogy elbújunk a csónakban és félünk, és választhatjuk azt is, hogy kilépünk a vízre, ami nagyon nagy bizonytalanság, de hát ha látjuk Jézust, amíg hiszünk benne, addig fennmaradunk a vízen.
Meg tud tartani.
Így van.
Igen. Végül szeretnék egy személyeset kérdezni. Plébános volt Ferenc, vagy nagyon tiszteli Boldog Karló Akutiszt.
Így van.
És írt nekem egy levelet, említést tett erről, és azt is írta, hogy egy verset írt róla. Osztal is magaddal. Megkérhetnének arra, hogy az első kettő versszakot felolvasad?
Persze, egyébként a verset úgy írta, hogy a Hozsanna 299-es énekének, vagy annak a dallamára lehet elénekelni a szövegét. Karló Akutis életét szemléljük, 15 évét most megénekeljük, hogy Urunk Jézust példáján szeressük, őt erre kérjük. Példás életed bennünket is sarkal, szentmisére és szentségimádásra, minisztrálásod buzgó szolgálatra és tisztaságra.
Dávid, nagyon köszönöm a beszélgetést, római zarándokutat. Nagyon megérintett engem a lelkesedésed, az Úr tartsa meg benned ezt a lelkesedést, és tudja másokat is lelkesíteni, immáron a római szentévi tapasztalatok jegyében is.
Köszönöm szépen.
Kicsértessék a Jézus
Krisztust.
Purobszki Dávid egyetemistával Péter Virtasalyai László beszélgetett. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusa alapján az erényekről beszélget Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2015. május 13-ai adásunk ismétlése.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Szerdánként a Hitvalló adásában a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjait hallhatják hétről hétre. Beszélgető társaim a mai napon Szűcs Sarolta, Szokoly Bettina és Szűcs Laura. Ifjúsági katekizmusunkban a lelkiismeret témáját, az erény témája követi. Mai adásunk első kérdése is ezzel kapcsolatos. Határozzuk meg a katekizmus alapján, mi is az erény.
Az erény belső magatartás, pozitív szokás, a jó szolgálatába állított szenvedély. Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez azt jelenti, hogy az Isten felé vezető úton meg kell változnunk. Emberi erőnkkel ezt csak elkezdeni tudjuk. Isten kegyelmével segíti az emberi erényeket, és ezen felül megajándékoz az úgynevezett isteni erényekkel, amelyeknek segítségével biztosan Isten világosságára és Isten közelébe jutunk.
Hallottuk azt, hogy a hittankönyvünk, a katekizmus hogyan határozza meg az erényeket, ez lehet, hogy nem volt olyan könnyű, vagy könnyen emészthető meghatározás. de azért ki tudjuk belőle emelni azt, hogy egyfajta ilyen belső magatartás, egy pozitív szokás, a jó szolgálatába állított szokás, és hogyha így közelítjük meg, akkor biztos vagyok abban, hogy már ennyi idős korotokra is fedeztetek fel a környezetetekben erényes embereket, akiktől el tudtatok lesni bizonyos erényeket. Milyen erényekkel találkoztatok idáig, ami különösképpen tetszett számotokra?
Az én kedvenc erényem az a kedvesség, ugyanis gyakran észreveszem, hogy nagyon sok emberből néha hiányzik a kedvesség, pedig az olyan jó dolog. És néha magamon is észreveszem, hogyha rossz kedvem van, akkor kevésbé érzem magam kedvesnek, mint máskor, amikor úgy jobb kedvem van. És ez olyan jó lenne, hogyha egy rosszabb pillanatban minden ember meg tudná találni magában a kedves énjét, és attól, mert neki rossz kedve van, attól másnak ezt az ő kedvét nem rontaná el.
Sokszor tapasztaljuk azt valóban, hogy olyan kis dolgokon is múlik az, hogy másoknak a napját szebbé tegyük, bearanyozzuk egy kis kedvességgel, és nekünk is milyen sokat jelent, amikor valaki kedvesen ad elő akár ugyanazt a száraz dolgot, amit más ember, de egész más, hogy hozzátesz egy mosolyt, egy gesztust, egy bátorítást, és már egészen másképp fogadjuk még akár a kevésbé kedves dolgokat is. Milyen egyéb erényeket találtatok még, ami tetszik számotokra?
Én két erényt emelnék ki, ami szerintem összekapcsolódik, a bátorságot és az őszinteséget. A bátorságból következhet őszinteség, mert bátornak kell lennünk ahhoz, hogy valóban őszinték tudjunk lenni. És hát a bátorság az nem az, hogy csak drasztikus példákban kell gondolkozni, hanem hétköznapi dolgokban is, hogy megmerjük mondani egy-egy embernek, hogy valóban mit gondolunk róla, merünk vele őszintén beszélni, és hát szerintem ez ként nagyon-nagyon fontos dolog, ami lehet, hogy az utóbbi időben, napjainkban néha feledésbe merül.
Igen, sajnos gyakran az emberek úgy megalkudnak, meg nem merik vállalni ugye a kockázatát a dolognak, hogy bátrak legyenek egy-egy helyzetben, vagy őszinték legyenek, ahogy mondtad Bettina, pedig valójában így éri meg az életet élni. És biztos vagyok benne, hogy aki elindul ezen az úton, az ugyanilyen őszinteséget fog kiváltani a másikból is. Tehát neki is őszintébb, tisztább lesz az élete, mert nyugodtabb lesz a lelkiismerete is, hogy ő megtette, amit kellett. Van-e még egyéb erény, amit felfedeztetek, vagy ami szimpatikus számotokra, amit szívesen követnétek?
Tudom, hogy az emberség mennyire tartozik ide. Manapság nagyon sokszor találkozunk olyanokkal, akik lenéznek másokat, vagy hogyha már alapból rossz kedvük van, akkor még inkább nyomnak rajtuk, még rosszabb legyen, és ez nem jó. Pont az, hogy ott kéne állni azok mellett, akiknek nehéz, és inkább felfelé húzni őket, és bátorítani, hogy képesek megtenni, amit szeretnének.
Ez egy fontos dolog a mindennapokban. Igen, igen. Valahol abból indul ki, hogy testvérnek tekintem a másikat, és valahol köze is van a, talán, mert én meg azt mondtam volna, hogy az önzetlenség egy nagyon fontos erény kellene, hogy legyen, meg több kellene, hogy legyen a mai világban. Az emberek egy kicsit ilyen individualisták, hogy csak magukkal foglalkoznak, kicsit önzőek, afelé halad a világ, hogy te megérdemled, tiéd a világ, rólad szól, érted, van minden, és úgy elfeledkezünk arról, hogy egy másik ember is van a világon mellettünk, és ez is összekapcsolódik, ez a humánum, az emberség, hogy valóban tekintem a másikat ugyanolyan méltóságú személynek, mint amilyen szinte magamat tartom tiszteletben. Valahol érdekes, amiket mondtatok, hogy kedvesség, bátorság, őszintesség, emberség, lehet, hogy túlerős a hasonlat, de mindenhol valahol a hitben találkozik, az Isten hitben, mert csak is az Istenben hívő ember az, aki meglátja a másikban, és tiszteli a másik embert, aki bátorsággal rendelkezik, hogy őszinte legyen, akinek a lelkiismerete nyugodt, aki kedves tud lenni a mindennapokban. Hát úgy érzem, hogy ez foglalja össze egy kicsit az egész dolgot, hogy mennyire hiszünk egy túlvilági létezőben, Istenben, akkor már egész másképp viszonyulunk egymáshoz a mindennapokban. Ugye az erényről egyébként azt tanítja a hittan, hogy nem velünk született dolog, hanem egy kifejlődött, tanult dolog. Tehát vannak tulajdonságaink, de azok még nem feltétlenül erények. Akkor válik erényé, ha nem csak egyszer-kétszer csináljuk azt a jó dolgot, hanem beépítjük a személyiségünkbe. Ezért nagyon fontos, hogy amiket kiemeltetek, meg még ezen kívül, amiket fogtok találni, erényeket a környezetetekben, az tudatosan, akaraterővel próbáljátok meg másolni, és minél többször gyakorolni, és akkor erényé tud majd válni életetek során, és nagyon sok embernek fogtok tudni sokat adni az életébe, gazdagítani másokat. És egy kicsit a következő kérdésünk, ami épp egyébként a 300. az ifjúsági katekizmusban, erre az önnevelésre fordítja a figyelmet. Így hangzik a kérdés, miért kell önmagunkon munkálkodnunk?
Önmagunkon azért kell munkálkodnunk, hogy a jót szabadon, örömmel, könnyen meg tudjuk tenni. Ebben elsősorban az Istenbe vetett szilárd hit segít, de az is, ha erényesen élünk, az az Isten segítségével határozott magatartást alakítunk ki magunkban. Nem adjuk át magunkat alantas szenvedélyeknek, és értelmünket és akaratunkat erősen a jóra irányítjuk. A legfontosabb erények az okosság, az igazságosság, az erősség, bátorság, a mértékletesség. Ezeket sarkalatos, kardinális erényeknek is nevezzük. Latinul cardo, az ajtó sarkpántja, kardinális fontos.
Már nagyon belementünk itt a tényleg a felsőfokú teológiai ismeretekbe. Tehát hallottuk, hogy vannak úgynevezett sarkalatos erények, éppen ti is már egyet ebből legalábbis megemlítettetek, a bátorságot, de ilyen az okosság, az igazságosság és a mértékletesség is. De én talán egy kicsit inkább arra irányítanám a figyelmet, és talán ezzel többet tudunk mit kezdeni beszélgetésbe, amiről a kérdés is szólt, hogy miért kell önmagunkon munkálkodnunk. Ahogy mondtam, átvezet az előző kérdésből, hogy az erények témájához hogyan ez az önmagunkon való munkálkodás. Sikerült-e már valamit az életetekben, magatokban így kimunkálni, így kifejleszteni? Hova szeretnétek tovább fejlődni? Vagy mit láttok a környezetetekben?
Bátorságot szeretném magamban jobban kifejleszteni. Az őszintességgel annyira nincsenek problémáim, mivel a szüleimtől is meg alapból azt tanultam, mindenhol azt láttam, hogy őszintének kell lenni a másikkal, mert ezt mindenki alapból megérdemli, alanyi jogom, hogy őszintén elmondjuk neki, ami történt, vagy ami a véleményünk róla. Thank you.
Nekem is beugrott, hogy gyerekkoromban nagyon sokat adott számomra a cserkészettel való találkozás, és abban nagyon fontos dolog volt ez a jellemnevelés, önnevelés. Tehát elvárták azt, hogy ne csak a tárgyi tudást tanuljuk meg, hogy tudja az ember a sípjeleket, a kötözéseket, a ezt meg azt a praktikus dolgokat a cserkészetben, hanem hogy fejlődjünk jellemnevelésbe, önnevelésbe is, hogy mivel vagyok több, mint ami fél évvel ezelőtt voltam. És akkor ránk bíztak kisebbeket. De úgy, hogy még mi is kicsik voltunk, csak pár évvel voltunk idősebb náluk, egy-két évvel, és ez egy ilyen felelősséget adott, hogy így megbíztak bennünk, hogy vigyázzunk rájuk, körsvezetők legyünk, építsünk csapattábort, stb. Adjunk nekik feladatokat. És akkor úgy az ember érezte, hogy úgy fejlődik jellemében.
Szerintem ez a jellembeli fejlődés, ez... Nagyon fontos dolog a világban, csak kár, hogy most fiatalok, a velünk egykorúak, illetve a még tőlünk is kis idősebbek, ez a társadalmi, vagy ez a korosztály, ez erre nem igazán fektet hangsúlyt, hanem vannak olyanok, akiknek hát nagyon könnyen megy, még vannak azok, akik kicsit zártabbak, kicsit hát visszahúzódóbbak egy... Szerintem az olyan embereknek, akik nem igazán szeretnek idézőjelben úgy szerepelni, azoknak lehet, hogy egy kicsit több térre lenne szükségünk, meg egy kicsit olyan másfajta körülményekre, hogy meg tudják valósítani magukat.
És ugye ennek az ellenkezője meg az, amikor valaki annyira nagyra van magával, hogy úgy érzi, hogy neki nincs szüksége arra, hogy ő saját magán változtasson, hanem mindenki változtasson saját magáért. Tehát, hogy magát helyezi középpontba, és ő úgy gondolja, hogy neki nem kell változtatnia semmin, és hogy körülötte forog a világ.
Tehát, mint hogyha ő már tökéletes igen. lenne, és akkor mindenki más csak való félúton tart. Uh-huh. Igen, akik így eltelnek magukkal. Igen, így meg is áll a jellemfejlődés, amikor az ember így lezárja az ügyet, hogy nekem már nincs hova. Én sokszor szoktam mondani lelki gyakorlatokon is, főleg amikor fiatalok előtt a szenteket próbálom megértetni, mert úgy a szentek úgy néha olyan idegenek a mai fiatalok előtt, hogy a szentek teljesen ugyanolyan küszködő, vidám, elesni tudó emberek voltak, mint mi voltunk, csak egy dologban voltak mások, mint mi. Életük végig hittek abban, hogy nekik még van hova fejlődni. Nem zárták le a dolgot, nem hitték el még 40-50-60 évesen sem, hogy hát ők már ennyi az kész, ennyi volt. Ott megáll a dolog, ott már jó Isten se tud mit kezdeni velünk, hogyha én becsukom az ajtót a dolgokkal. Tehát igenis mindig kell tudni fejlődni jellemben. És hinni abban, jó Isten még ki tud ebből hozni még jobbat, mint ami eddig van. Könyvünk el is kezdi elemezni ezeket a sarkalatos erényeket egyesével a most következő kérdések során. Ebből elsőként most az okosságot fogja elemezni. Azt a kérdést teszi fel a katekizmus, hogyan leszünk okosak?
Okosak leszünk, ha megtanuljuk megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, ha helyes célokat tűzünk ki, és elérésükhöz a legjobb eszközöket választjuk. Az okosság vezérli az összes többi erényeket. Az okosság ugyanis az a képesség, amellyel az ember fölismeri, hogy mi a helyes. Aki jó életet szeretne élni, annak tudnia kell, hogy mi a jó, és föl kell ismernie a jó értékét. Ahogyan az evangéliumi kereskedő, amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt. Csak az okos ember tudja az igazságot, az erősséget és a mértékletességet úgy használni, hogy jót tegyen velük.
Nagyon érdekes ez a válasz abból a szempontból, hogy az okosságot nem úgy közelíti meg, hogy például nektek az iskolában elétek tárják. Mert ugye mi az okosság az iskolában? Ki tudja a tananyagot? Aki ötösre felel, azt tekintjük okosnak. Aki meg nem ötösre felel, az meg nem teljesen okos. Most ez a válasz pedig nem az információ tudásról szól, hanem valami egészen másról, valami sokkal fontosabbról az életben. Például itt hallottuk, hogy megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, helyes célokat kitűzni, és azokhoz a legjobb eszközeket választani. Hogy látjátok ti, hogy ilyen értelemben az emberek körülöttünk okosnak mondhatók-e? Egyáltalán foglalkoznak-e az emberek ezekkel a dolgokkal?
Nem minden esetben, ugyanis a nagyon sok lényegtelen dolgot felnagyítunk. Olyanok, amik igazából nem is olyan fontosak, csak mi érezzük annak, mert más emberek ezt éreztetik velünk. És azáltal nem különböztetjük meg azt, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen, hanem úgymond mások szavára adunk, és azt fontosabbnak tartjuk, mint azt, ugye, amit Isten mond, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen.
És ez kicsit kapcsolódóan nagyon sok lényegtelen dolgot csinálunk is. Tele van a mindennapjaink sok része. Nyilván nem arról van szó, hogy nem lehet az embernek időnként lazítani. Kell azt is, de azt is egészen többféleképpen lehet csinálni, ugye. Lehet értelmesen is, meg értelmetlenül is lazítani. De minthogyha úgy sokan, minthogyha csak lényegtelen dolgokat csinálnak szinte sorozatban, és ez azért elszomorító időnként. Vagy például a célokat kitűzésre, hogy vannak-e mai embereknek céljaik? Vagy milyen céljaik vannak?
Leginkább szerintem rövid távúak, mert ugye mostanában van egy olyan életfelfogás, hogy éljünk a mának, és azzal foglalkozzunk, ami a jelenben van. És a legközelebbi cél tűzi ki mindenki, hogy ha ezt megvalósítom, akkor nekem ennyit tökéletesen elég, majd a többivel később foglalkozok. Viszont én magamból kiindulva, én mindig kitűzöm, meg eldöntöm a hosszú távú céljaimat is, és hogy én azt megcsinálom. 4 év múlva lesz, 10 év múlva lesz, megcsinálom, mert eldöntöttem. Viszont nem magamat akarom ezzel kihangsúlyozni, csak mindenkinek más az életfelfogása, de én ezt sosem értettem, hogy lehet valakinek úgy élni az életét, hogy holnap megcsinálom ezt, és akkor jól vagyok. De azzal meg már nem foglalkozik, hogy mi lesz holnap után, 1 hét múlva, vagy 2 hét múlva.
Vagy például a következményekkel nem számolnak az emberek. Tehát van egy cél, és nem nézi, hogy ennek majd milyen következménye lesz az életében. És kicsit az jutott eszembe ezzel, amit mondtál, a rövid meg hosszú távú cél, hogy mit csinált a régi ember, el akart valahova jutni, hogy a rége falvakban a templomtorony volt a legmagasabb épület, hogy becélozta a templomtornyot, és elindult abba az irányba, és tudta, hogy odaér a szemközti faluba, akkor is, amikor már nem fog látszani mindenhonnan a torony, mert becélozta az út elején, és az egzogokba is eltalált. Na most az ember, aki csak rövid távon néz, simán elvéti az út irányt, és egész máshova lukad ki a végén, mint ahova elindult, mert csak mindig egy ilyen nagyon kicsi távra nézett előre.
Meg szerintem manapság nagyon sokan olyan célokat tűznek ki maguk elé, amik nem feltétlenül jók vagy fontosak. De nagyon sok ember akar gazdag lenni, és azt hiszi, hogy ha pénze van, akkor mindene megvan, de ez azt hiszem, hogy butaság. Meg az, hogy kitűzünk egy célt, és sokszor nem vagyunk elég kitartóak ahhoz, hogy végig is járjuk azt az utat, amit kitűztünk, hanem félúton feladjuk, amikor van egy nagyobb akadály, és ez sem feltétlenül jó, én azt gondolom.
És az okosság erény egy kicsit éppen erről szólna, hogy legyen cél, fontos legyen az a cél, és legyen hozzá kitartás is, igen. Nagyon jó dolgokat mondtatok, szerintem nagyon aktuálisak, és örülök annak, hogy látjátok a magatok korosztályban, meg úgy általában a világban, hogy az erények, az önnevelés és az okosság hogyan találkozik. A többi sarkalatos erényekkel majd legközelebbi adásunkban foglalkozunk, most egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Istenünk, mennyi atyánk, kérjük add, hogy mindazok a jó tulajdonságok, amelyeket megkaptunk tőled, azokat erényekké fejlesszük ki. akarat erőnket állítsuk ennek szolgálatába. Ne jegyünk meg az élet kihívásaitól, mindenekelőtt neked akarjunk megfelelni, és erényes életet élve mások számára is jó példát tudjunk adni, hogy egykor nyugodt szívvel mondhassuk el, hogy teljesítettük azt a küldetést, amiért a világba küldtél minket, és nyugodt szívvel adhassunk számot tetteinkről, szavainkról. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2015. május 13-ai adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Adásunk folytatásában óránként híreket mondunk, valamint a napközben elhangzott műsorainkat ismételjük meg. Rövidesen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát, a Líceumi Krónikát hallgathatják meg. Ezután a Mit tegyek témája a papi cölibátus, melyről Szabó József atya elmélkedik. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a zöld hullám. Dr. Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora, és dr. Vankó Zsuzsa főiskolai tanár, a Schola Scriptura Teológiai Főiskola rektora folytatja a civilizációnk jövőjéről szóló értekezését. 2 óra 30 perckor az Erdő Fohásza című műsorunk első felében az idei év emlőséről, a magyar szöcskeegérről hallanak. Majd Fekete István egyik novellája hangzik el. 3 óra 5 perckor a közéletben bemutatjuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum képzés kínálatát, valamint a SZETA tavaly ősszel lezárult Egyeztessük jogainkat, párbeszéd kezdeményezése 5 településen című projektjét. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos, megtisztelő figyelmüket. Ha mindennek középpontjában mindig mi maradunk a saját elképzeléseinkkel, és azt hisszük, dicsekedhetünk valamivel Isten előtt, akkor sosem fogunk vele igazán találkozni. Ha viszont belül kicsivé válunk, akkor újra felfedezzük, milyen ámulattal tölt el Jézus imádása. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 6 óra előtt jelentkezünk. Hamarosan éjfél, ekkor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bartók Beáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, hogy örömhírt vigyek az egyszerű lelkeknek. Elküldött, hogy gyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, meghozzam a vakoknak a látást, szabadulást vigyek az elnyomottaknak, és meghirdessem az Úr kegyelmi esztendejét. Olvasom a Lukács evangéliumban. Sem dicsőség, sem hatalom, sem jó barátok jelenléte nem képes a szomorúságba merülteket úgy megvigasztalni, mint a Szentírás olvasása, amely nem egyéb, mint beszélgetés a vigasztalás Istenével. Sok bátorságra van szükség, nem csak a nagy tettekhez, hanem sokszor egyszerűen a továbbéléshez is. Elviselni a napi megpróbáltatásokat, kibírni a nélkülözést és a fájdalmat, úrrá lenni a kedvetlenség és csüggedés fölött. Minden nap újból megkívánja a bátorságot és a bizakodást ahhoz a kísérlethez, hogy mindezek ellenére emberek maradjunk, sőt, hogy talán éppen a szenvedés által többet kihozzunk az életünkből. Aki ezt megteszi, valóban nagyot alkot. Uram és megváltom, a te karodban biztonságban érzem magam. Ha védelmezel, nincs mitől félnem, ha elhagysz, semmit sem remélhetek. Nem tudom, miért még halálomig. Nem ismerem a jövendőt, de egészen rád hagyatkozom. Kérlek téged, add azt, ami javamra válik, kérlek téged, vedd el, ami üdvömet veszélyeztetheti. Nem kérem, hogy gazdaggá tégy, nem kérem, hogy szegényé tégy, te tudod, mi van javamra, nem én.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtalálod, tartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,